reggeli személy.
Nem lennék én Szemelyác János névi egy nyomdásza. Szemelyác János pszichiáter addiktológus, az Integrált Drogterápiás Intézet indít közalapítványának szakmai vezetője. Ez így stimmel minden?
Jó, igen, jó reggelt kívánok. Kimaradt az, hogy pszichoterapeuta is vagyok.
Pszichoterapeuta és egyetemi tanár, docens, semmi?
Címzetes egyetemi docens vagyok csak.
Na, címzetes. Miért a címzetes az kevesebb, mint a docens, a rendes?
Hát annyival igen, hogy én tulajdonképpen nem csináltam végig a tudományos fokozatokhoz szükséges mindenféléket, hanem a munkásságom alapján az ELTE-nek is meg a... Hát tulajdonképpen a Pécsi Tudomány Egyetemnek is az ELTE-nek is a szenátusa elé felettem terjesztve, és ők azt mondták, hogy akkor én eddigi írásaim, tanításaim, egyebek alapján a címzetes egyetemi docens címre.
Ez egy kedves gesztus. Akik rádión hallgatják most ezt az adást, azoknak nem tűnt fel a póló, de akik majd nézik hogy láthatatlanul?
Igen, igen.
Van középen. Jöttem,
gondoltam, hát ha nem veszel észre.
De az a megfejtés, ami ott középen van, az A betű alatt, ott ez a valami?
Az egy ilyen felnyíló szem, hogy így észreveszed, de igen, ez egy kampány volt, amit így tulajdonképpen elkezdtünk csinálni a Hoffmann Kata pszichológus, aki egyébként a feleségem, és a máltai szeretetszolgálatból Frankó András és Kormos Piroska. És gondolkodtunk, és tulajdonképpen ez a diszfunkcionális családokról szól. Magyarországon körülbelül 400 ezer gyerek él diszfunkcionális családban.
És hány gyerek él Magyarországon?
Körülbelül másfél millió. Tehát 18 év alatt.
Egy harmad csak?
Hát csak egy harmad.
Sokkal rosszabbra. Jó, oké. Mi a definíciója a diszfunkcionális családnak?
Hát ugye ez a nem jól működő család.
Oké, azért mondom, hogy azt mindegyik
szoktuk,
az. Igen,
tehát azt szoktuk mondani, én a családterapeuta mesteremtől Széke Ilona, ő egyébként egy apáca volt, aki a rendszerváltás után hazajött Amerikából, és Ilus azt mondta, hogy a jó családnak egy ismérve van, és én ezt azóta is hirdetem, és így terjesztem, hogy a családtagok pozitív irányba fejlődnek.
Ó.
Pont. És ez két, és hát igen, mert ha ezen elkezdesz gondolkodni, akkor valójában az, hogy van egy család, amiben a családtagok mindenki jut előre, okosodik, szépül, gazdagodik.
Legalábbis nem megy visszafele, igen.
Erkölcsileg, morális, igen. És hogy ehhez két alapdolog kell, az egyik az a szeretet, ami tök normális, hogy akkor a családban ez egy szerető közösség, szeretjük egymást, fontosak vagyunk, tiszteljük egymást. A másik pedig a keretek, ami szintén nagyon fontos.
Határok és
határok, hogy és... igen, mert hogy valójában az identitásunkat, hogy meddig érünk, ebben a keretek fontosak. Azok a kamaszok, nagyon sok kamasszal dolgozunk együtt, akiknek nincsenek keretei, mert a szüleik mindent megengednek, vagy túl szigorú keretek vannak, ami olyan, mint a vasbeton, az egy problémás kamaszkort fog hozni. Na, szóval visszatérve oda, hogy akkor a diszfunkcionális család az, ami akár az előbb említettek miatt nem működik jól. Nagyon gyakran azt látjuk, hogy a családban a gyermeket különböző ártalmas gyermekkori élmények érik, bántalmazás, fizikai, érzelmi, szexuális bántalmazás, elhanyagoltság, szülői szerhasználat, börtönviselt, mentális problémák. No, tehát is a gyerek egy ilyen családban, Magyarországon egyébként jellemzően a legtöbb diszfunkcionális családban az alkoholista apa az, aki ezt
az a... Az egy olyan közhelyes, nem? De hogy ez tartja magát.
Hát igen, hát továbbra is ez nagyon, nagyon, nagyon erősen jelen van a magyar társadalomban. Na és akkor ezek a gyerekek, ők úgy nőnek fel, hogy így egy csomó problémát cipelnek magukkal, nem lehet erről otthon nagyon beszélni, nem tudnak ezzel mit kezdeni, nem kapnak rá segítséget. Hmm. És akkor gyakorlatilag a Láthatatlanul kampány, ez erről szólt, és egyébként aztán van egy honlap is, ha valaki megnézi ezt, hát akkor
annak
megtalálja.
Annak idején belátszaladtam, tehát annak idején mi erről beszéltünk, igen, amikor igen, aktív volt.
Igen, igen. És akkor tulajdonképpen a Lovasi András volt, a pécsiek vagyunk eredendően, és akkor a pécsi szál az így hosszan működik, nem csak a rock zenében, a pop zenében.
A tükék az, között.
Igen, a pécsi tükék. Ugye a pécsi tüke az, aki a Széchenyi tértől a Mecsek felé lakik, és legalább egy tőke szőlője van.
Egy.
Ez legalább egy. ez nekem pont passzol, mert van a házamnál egy ilyen pécsi házamnál van egy lugasa, egy nagyon szép örök term, amit nem kell permetezni, és terem rajta 30-40 kiló szőlő egy tőnként.
Azért ez kegyetlen.
Nagyon
az
jó.
Mondjuk tényleg az a környék, az még talán az megmaradt belőle. Pécsnek, nem tudom, hogy megöregettem, vagy eltűnt a varázsa egy picit, de Pécsnek nekem most más, mint amikor én mondjuk a 80-as évek második felében, vagy a 90-es első felében ott jártam. Klubok, őrültek, alternatív zenekarok, minden.
Hát hát bele gondolunk abba, és akkor még azért befejezem az előbbi gondolatot, de hogy igen, tehát hogyha belegondolsz, igen, hogy volt a filmfesztivál volt ott a 70-es években, aztán volt a Poszt sokáig, a színházi találkozó, a Mecseki Fotóklub, egy nagyon sok minden volt.
És aztán egyetemi városnak kéne pezsegni.
Hát igen, egyetemi város, de hát azért, igen, de hát azért látszik az, hogy nyilván ott a kicsit a pénz mindenhol probléma, hogy a hónap végén már csak a német és az angol nyelvű hallgatók, az egyetemi, ők járják a Pécs szórakozó helyét. Szóval, hogy azért ez így valamilyen szinten rányomja a bélyegét, úgyhogy a Pécs is egy picit talán megkopott, mint minden magyar egyetemi igen, város.
Ezek a még uránbányászok voltak.
Még uránbányászok voltak. Na, csak visszatérve oda, hogy Lovasi András írt egy kis csillag számot, ez a Láthatatlanul című, és amiből lett egy klip, amit Bodó Viktor rendezett, és így sokat gondolkodtunk, és raktuk össze, és akkor tulajdonképpen ebből lett ez a honlap, ami tartalmaz telefonszámokat, meg elérhetőségeket, meg egyetem merre lehet elindulni egy olyan szakembernek, vagy akár érintettnek, aki beletartozik ebbe a kategóriába, és hát ezt is egyébként így szerettük volna tovább csinálni, meg most talán tudunk majd pénzeket szerezni, és ez egy olyan, ami azt gondolom, hogy hát így egy állandó probléma.
Mert igen, már akkor is azon gondolkoztam, hogy túl nagy a merítés, tehát hogy egyes civil szervezetek, vagy aktivisták, mondjuk azt mondják, hogy én a 18 éves szerhasználó borderline-os csajokat akarom segíteni. Szóval úgy értem, hogy szűkebbre szabják ezeket a dolgokat, mert ez a diszfunkcionális család 4-500 ezer gyerek, most igen, azért komolyan.
Igen.
Tehát azért az iszonyú. Tehát az mennyiség, és nagy részük az ugye nem lehet eljutni. Szegregátumok, a világ vége, zárt közösségek, nem, még az információ se jön ki. Tehát azért én mindig azt mondom egyébként, amikor valaki így elemzésre kér engem ilyen különböző politikai kérdéség, hogy nem tudom, hogy nyírlugosan mi történik.
Igen. Tehát itt egyébként ami elérhető telefonszámok, az például a kék vonal, ami egy ilyen országosan elérhető telefonszám, illetve azt is kiírtuk, hogy a családsegítők, vagy a gyermekjelölti szolgálatok. Tehát azt gondolom, hogy ha ezeket a szervezeteket, őket jobban használnánk, ha a jelzőrendszerek, amik egyébként arról szólnak, hogy mindenki, akinek köze van
ez
gyerekhez.
Most nagyon óvatosan kell ezt mondani, a jelzőrendszereket ebbe most.
Igen.
Mert hogy akkor az ember utána beviszik a hátra, és megerőszakolják a jelzőrendszereket.
Igen, egyébként ez borzasztó, mert sokat beszéltünk, meg gondolkodtunk erről gyermekvédelmi szakemberekkel, és akkor mindig az hangzott el az ilyen beszélgetéseken, hogy mert sokan mondják azt, hogy a legrosszabb család is jobb, mint egy nevelőotthon, vagy egy átmeneti intézkedés, amikor kiemelték, vagy az állami gondoskodás, és hát tulajdonképpen most, amiket látunk, akkor majdnem azt mondjuk, hogy hát nem, mert azt mondjuk, tehát a legrosszabb család, hogy valóban.
Így van, valóban, igen. A legrosszabb igen. Család is jobb, mint a Szőlő utca.
De ugyanakkor hát a Szőlő utcánál nyilván jobb, de hogy hát az a baj, hogy egy csomó ilyen állami gondoskodásos intézmény az, és ugye, hogy például tudunk olyan esetekre, amikor a nevelőszülőtől is kiemelték a gyereket, mert jobban bántalmazta, mint az eredeti bántalmazó szülők. Tehát ez egyébként tényleg egy ilyen tragédia, hogy ezzel így hogy vagyunk, és hogy tehát most nyilván nem akarok feltétlenül csak ebbe az irányba menni, ez egy elképesztő.
Már csak azért is, mert amit esetleg felépítettetek bizalmat, tehát hogy fordulj nyugodtan ehhez, és kiderült, hogy nem, tehát ott is szörnyetegek vannak, szóval ez azért, és ezt azért feldolgozni nagyon-nagyon nehéz felnőtten is. Hogy...
És tudod, ez úgy van, hogy hogy akkor mégis mi a remény, és akkor azt is látjuk, hogy van ez a 4-500 ezer gyerek, és nyilván felnőttként sok olyan gyerek, aki diszfunkcionális családban nő fel, mégiscsak össze tud ácsolni egy viszonylag normál életet, és azt látják a kutatók, meg itt az évtizedes tapasztalatok, hogy azok a gyerekek tudnak kimenekülni ebből a helyzetből, ebből a családi örökségből, akiknek volt valamilyen felnőtt kapocs kiskorúban.
Tehát máshova tudta kapcsolódni?
Így van. Tehát egy kedves szomszédnéni, aki segített főzni, tanítani, egy edző, aki nem csak taposta és rúgdalta, hanem akihez lehetett kapcsolódni, egy zenetanár, egy olyan pedagógus, aki... Tehát, hogy tulajdonképpen, ha volt egy ilyen személy valahol az életében, akkor ez az ember, ez így nagyon komolyan tudta.
Ami reményre ad okot, mert hogy az azt jelenti, hogy egy nagyon kevés elé. Tehát, hiszen ez nem élt vele, nem volt vele, mint a hetente találkoztak 4 órát, és mégis,
igen.
Felruházta egy olyan képességgel.
Igen, mert valami olyan példát látott, és ugye ezébként szoktam is mondani, hogy a gyerekeink nem hallgatnak ránk, hanem követnek minket, vagy legalábbis mintául vesznek. Tehát én cigarettával és sörrel a kezemben mondom neki, hogy gyerekem, te ne szívjál.
Drog rossz.
Igen, a drog rossz, és közben ott állok, tehát hogy nyilván, ha nem tudok jó példát mutatni, akkor ez egy
probléma. Ez rettenetes egyébként, erről volt mostanában éppen nem, ez elég sok vitám, hogy valakinek van egy 9-10 éves gyermeke, és akkor arra hivatkozik, hogy ő jobb, ha így nem tud ezekről a dolgok. És mondtam, hogy tud, az nem igaz, tehát hogy valaki, tehát nem lehet átverni őket, mert hogy ezzel nem hallgatnak ránk, de hallgatnak minket. Tehát, hogy ez ilyen egészen, főleg ebben a korban iszonyatosan kifinomultak az érzékeik, na de nem erről akartunk ám, vagy nem is tudom, igazából nem tudtuk, hogy miről akarunk, de most már tudjuk nagyjából, hogy ez a fajta... És hogy tényleg borzasztó azt, mert amíg úgy beszélünk ezekről az állami intézményekről, meg a javítókról is, meg csak az állami gondoskodásról is, ami tényleg a szörnyegek gyűjtőhelye, miközben emberek tényleg minimális vacak pénzekért, iszonyatos komoly munkával, tehát nem igaz, hogy ott mindenki bűnöző, vagy mindenki csak azért megy oda, hogy nyugodtan abuzálhasson, és hogy azt is észrevenni, hogy közben ők lemorzsolódnak, tehát legalábbis a Szőlő utca példája mutatja, hogy ott olyan kemény volt a belső mag, hogy aki tisztességesen oda ment, az nagyon hamar is ment.
Igen, és ugye ez, amikor mondjuk az van, hogy akkor te ott dolgozol, és akkor félrenézel, vagy konspirálsz, vagy benne vagy-e, vagy te is a részese vagy-e, tök nehéz, hogy akkor tulajdonképpen egy dolgot tehetsz, fogod magadat, és eljössz, igen, és teszel egy följelentést, hogy nem teszel, vagy nem tudom, de hogy nagyon nehéz, és hát tulajdonképpen látjuk azt, nagyon sok munkatárs, ami jött például gyerekjóléti szolgálatokból, az Indit felé, aminek a szakmai vezetője vagyok, ez egy integrált drogterápiás
intézet. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk pszilocibinnel és LSD-vel gyógyítotok?
Nézd, nem ezzel gyógyítunk, de van gyógyszer. Tehát, hogyha a Magyarországon elfogadottak lennének a pszichedelikumokkal történő terápiák, akkor nyilván adnánk olyat is.
A drogterápia kifejezés nem ezt jelenti.
Igen, igen, nem ezt jelenti. Meg hát egyébként ez a droggal vagy drogfree-vel, ugye ez a, vannak intézményeink, ahol nincsen gyógyszer, ahol nincsen drog, de hát a drogot, ha úgy értjük az eredeti szó kapcsán, akkor tényleg minden olyan gyógyszer, amit adunk, és pszichoaktív, azok a gyógyszerek, azok tulajdonképpen drogok, mint ahogy az alkohol és a heroin között. Tulajdonképpen a fő különbség az, hogy a heroin az Magyarországon be van tiltva, az alkohol meg
nagyon
nincsen.
Helyesen.
Hatásában, azt gondolom, nagyon sok szinten hasonló. Tehát csak visszatérve oda, hogy nagyon sok ember jön például gyerekjólétből felénk, és elmondják, hogy ez egy elképesztő kemény munka. Tehát, hogy az, hogy nagyon sokszor eszköztelennek érzed magadat, mert hogy így oké, problémák vannak, látod, védelembe veszed, mondod, hogy mit kell csinálni, védelembevétel arról szól, hogy elmondod a családnak, a gyereknek, hogy miféle viselkedési feltételeket kell ki teljesíteni, hová kell járni a terápiába, mikorra kell hazaérni, sok minden, és hogyha nem megy, akkor utána próbálsz tovább, és hogy tényleg eljutsz-e oda, azt mondod, hogy ez egy olyan család, ahonnan kiemeled a gyereket, és akkor azt mondod, hogy hát...
Ez egy egyszemélyi döntés egyébként? Nem,
nem, meg hát előtte azért itt megelőzik ezt esetkonferenciák, tehát van sok olyan helyzet, amikor erről lehet beszélni. Nyilván ott is egy team dönt, sőt, nem csak mondjuk a gyerekjólétén belül, hanem akkor egy esetkonferenciára meghívják mindazokat a szereplőket, akik ebben benne vannak, például bennünket az ambulanciára, a drogambulanciára, a addiktológia ambulanciáról, az iskolából, az osztályfőnökét, az iskolai szociális
munkást. Ez működik. Ez egy működő rendszer.
Alapvetően működik, és még akkor is működik, hogyha mondjuk azt látjuk, hogy nyilván a kis települési szegregátum roma családjánál gyakrabban tartanak esetkonferenciát, mint a második kerületi jó módú.
Vagy miért van?
Hát valahogy így alakult, hogy egy olyan család, akinek sok pénze van, és de a gyermek az egy diszfunkcionális, de a család az diszfunkcionális, akkor nyilván, hogy ott nehezebben
mert tudat. Mert alapvetően a szegénység miatt nem lehet kiemelni gyereket, ez egy fontos alapszabály, de mégis egyébként van olyan szintje a szegénységnek, amikor ez más hát halmazati büntetés.
Hát megnézze, azt gondolom, hogyha gyerek, mit tudom én, piszkosan éhezve megy iskolába, akkor azért ő jobban belekerül az ellátórendszernek a látókörébe, mint ott van egy gyerek, akinek egyébként reggel autóval viszik, és aztán csak kiderül, hogy mondjuk így nem nagyon beszélget senkivel, vagy a problémáit azt így, vagy szorong, vagy így elkezde szereket használni, vagy egész nap a gép előtt ül, mert is a kutya nem néz rá. Tehát, hogy ezek nagyon nehezek, hogy mondjuk ezek a szociális rendszerek mennyire látnak bele egyébként a családoknak a mindenkében.
Hát igen, ez maximum az iskolából jöhet jelzés, ahol ez
szembesülnek. Igen, jöhetne, igen. De hát mondjuk Norvégiában, hogyha üvöltözöl a gyerekeddel és a szomszéd hallja, akkor másnap reggel kimegy hozzád a gyerek.
Norvégiában egyéb furcsa dolgok is történnek.
A Norvégia egy nagyon veszélyes hely.
De úgy vannak a házi bulik, hogy mindenki beleönti a hozatitalát egy közös tálba. Akár vodka, akár bor.
Ezt
és, hogy, és abban a gyümölcsök is vannak, és na ezt követően nagyon-nagyon durva dolgokat csinálnak. Nem akarok róla beszélni. De hogy mindesetre majd később. De nem, azt észrevettem mostanában, hogy aktivizálódtál olyan szinten is, hogy a Sárosi Petyával volt néhány ilyen megmozdulásodok, aki a Sárosi Péter elképesztő munkát végez, elképesztően régen, elképesztő kitartással annak ellenére, hogy a helyzet egyre inkább a másik irányba megy, amit ő képvisel. Ugye ő a Drug Reporter című, hát nem tudom, blogot csinálta, aztán most az már
átmenni.
Alapvetően a könnyű drogok dekriminalizációját mellett áll valamelyest, illetve hogy mesterséges szétválasztásnak tartja, mint ahogy az is, hogy az alkoholt, vagy például attól a füvet, és a mostani ilyen drogrozia kapcsán ő is aktivizálódott, és láttam, hogy téged is bevont, és pont ezen lamentálgattunk most, hogy volt egy ilyen sikertörténet, rendőrségi sikerbeszámoló, hogy 2 gram fűvel 4 fiút elkaptak a Szentendrei hívnél, és hogy végre Szentendre nyugodtan alhat, és hogy tényleg ő mindig a határig viszik a hülyeséget, úgyhogy tényleg azt, és azt mondtam nekik, de hogy ez mi a valós hatása egy ilyennek? Tehát azon gondolkozom, hogyha tényleg 16-17 éves srácokat így berántanak ebbe a dologba, az majdnem olyan, mint ami miatt egyébként. Tehát ha a dílertől kell venni valamit, és nem a gyógyszertárban, akkor nyilván a dílernél azok a más dolgok, tehát nál nem lesz Xanax és antidepresszáns és marikán.
De hát ma már
az... Ma lehet, jó lehet, igen. De a Xanax az lehet, igen. Az egyébként. Sőt, egyébként nem is az antidepresszánsok meg is komoly piaca volt akkoriban. De hogy, és hogy ugyanez történik, tehát hogyha ha bűnözőként kezelik őket a fű miatt, akkor hát akkor miért ne rabolnék ki egy benzinkutat?
Igen, de ugye belegondolsz abba, hogy tulajdonképpen nem a gyors hajtástól félünk, hanem a trafipaxtól. Tehát, hogy gyakorlatilag akkor így van ennek visszatartó hatása? Hát nézd, tehát valamilyen visszatartó hatása annak, hogy akkor itt
persze.
Most... Tehát valamiféle lehet, tehát azt gondolom, hogy egy társadalom tilt valamit, akkor akár mondhatjuk is, hogy hát akkor itt, ugye, mert itt kérdés volt az, hogy most akkor megint feljebb emelték a büntetési tételeket, és hogy már Magyarországon is egyébként Európában a legmagasabbak voltak a büntetési tételek, bizonyos itt most kifejezően kábítószerrel való visszaélés miatt, és akkor ezeket feljebb emelték. És hogy akkor egyébként ennek van-e visszatartó hatása? Hát én nem hiszem, hogy valaki a BTK-val a fejébe indul el drogozni, vagy drogot árulni, vagy bármilyen. Az a kérdés, hogy elkap el rendőr, vagy nem kap el rendőr.
Ez a gyilkosságokra is igaz, tudod?
Úgy, így van.
Halálbüntetés?
Így van. Tehát,
hogy ahol, senki nem azzal számol, hogy elkapják.
Így van. Tehát a halálbüntetést alkalmaznak, ott sem kevesebb a gyilkosság. Sőt, egyébként mondjuk ez is ilyen nagyon érdekes, hogy az állam hogyan reagál bizonyos dolgokra. Tehát, hogyha erőszakkal reagál, akkor egyébként erőszakosabbak nagyon gyakran az emberek, vagy hát mit tudom én, hogyha a kormány nem tart be bírósági döntéseket, akkor mondjuk a lakosság mit gondol arról, hogy neki be kellett tartani bírósági döntéseket. Tehát, hogy azt gondolom, hogy itt újra visszajött az, hogy a gyerekeink nem hallgatnak ránk, hanem megfigyelnek bennünket, tehát, hogy hogyha a kormány nem törvénytisztelő, akkor miért várják el az állampolgártól, hogy törvénytisztelő legyen, és akkor itt jön vissza.
Nem várják el, azt várják el, hogy az ő csapatukban legyen nem törvénytisztelő, azért ez nagy különbség.
Hát azért elvárnák a fiatalokat, hogy mondjuk azt ne használjanak marihuánát, hanem igyanak alkoholt, hogyha bulizni akarnak, akkor igyanak. Az, hogy akkor mondjuk mik a következmények, vagy szóval nem az az érdekes egyébként, mert hogy alkoholtól is lehet lenni erőszakosnak, lehet nem csak a garázdasság, de hogy szóval nyilván kerülhetsz életveszélybe.
Az a furcsa, hogy én 11 év abstinencia mellett figyelem a környezetemet. Az első pár évben nem, de utána elkezdtem ugyanúgy kocsmába járni, mint máskor. És hogy az egy nagyon érdekes szituáció, hogy most már van azért ilyen 8 évnyi tapasztalatom így a kocsmákról és az alkoholról, és nem állítom, hogy nem látszik látványosan a leépülés. Már egy 8 éves periódus alatt már nagyon sokat lehet romlani.
Igen.
És mondjuk az mondjuk szerencsé, hogy baromi drága lett az alkohol. Tehát azt veszem észre, hogy az a fajta...
Hát ezért sokan alapoznak, mielőtt elérkeznek a drága szórakozó helyre, akkor már megveszik a különböző alkoholok.
A homivás az még működik, amit én láttam, ez a kamaszról homivás, hogy megveszem a 2 dekás vodkát az éjjel-nappaliba, és egyre húzóra benyomom, és úgy bemegyek a szórakozó helyre.
Miért nem működne? Tehát...
Nem, azért csak, hogy volt egy ilyen fellendülés, emlékszem, amikor ijesztő volt, hogy
bájos, hát biztosan vannak ilyen ország, meg divatok, meg világtrendek, de mondjuk olyan tudatos féle beavatkozás, mint ugye ezt a rohamivást, a binge drinkinget, ezt a skandináv fiatalok találták ki a 2000-es évek elején.
Összeöntögetős norvégok.
Igen, összeöntögetős norvégok, meg az izlandiak. És hát, hogy aztán ezekben az országokban, a skandinávoknál voltak nagyon tudatos programok, amik arról szóltak, hogy akkor hogyan kell a gyerekekkel dolgozni, hogyan adunk nekik valami másfajta jövőképet, ezt a típusú szórakozásról így mit gondolunk. Tehát, hogy visszatérve ide a törvényre, hogy azt kérdezted, hogy van-e ennek hatása, tehát önmagában egyfajta beavatkozás, hogy akkor most csak a rendőrség megy ki, ez aztán Bernard Shaw mondta, hogy mihelyest előállunk egy jobb egérfogóval, a természet kitalál egy jobb egeret.
Igen, és működik.
Így van. Tehát nyilván akkor a fiatalok szerhasználati szokás egy kicsit megváltozik, az is lehet, hogy vannak olyan fiatalok, és nyilván azok a fiatalok lesznek hajlamosak kevesebb drogot használni, akiknek van veszteni valójuk, akiknek van jövőképük.
De ez a másik oldalról is igaz, hogy mivel hogy maga a kereskedelem része sokkal nagyobb veszélyeket hordoz, sokkal keményebb bűnözők kerülnek.
A másik, igen.
Sokkal inkább azt mondják, hogy engem nem fogtok elkapni, sokkal valószínűbb a fegyveres ellenállás, tehát az erőszak az azért akkumulálódik itt.
Igen. Inkább én azt sajnálom, és itt mondtad a drogriportert, meg Sárosi Pétert, meg egyáltalán azt gondolom, hogy van az addiktológiában egy olyan szakembergárda, aki megpróbál valamilyen szinten egy ilyen józanabb drogpolitikát, vagy valamilyen konzultációs rendszereket összerakni. Az a helyzet, hogy az utóbbi években tulajdonképpen ez a fajta közös gondolkodás, ez így teljesen kiveszett Magyarországról. Tehát az, hogy korábban vannak például a kefek, ezek a kábítószerügyi egyeztető fórumok.
Ja,
ezek jó-rosszul működnek az ország különböző városaiban, abszolút kihúzták aluluk az anyagi forrást. Ezeket korábban az a város, amelyhez tartozott, ők pályázhattak, volt a városoknak valamiféle büdzséje, amiből ez készült. Aztán ez is átpolitizálódott, tehát nem is tudom, talán 18-19-ben volt önkormányzati választás, amikor az ellenzék néhány nagyobb várost megnyert, és a következő évben a kefes pénzek átkerültek a megyei önkormányzatokhoz, mert a megyék azok mindenhol elvileg kormánypártiak voltak, viszont a megyéknek nem volt erre apparátusa, mert a megyéket eléggé kiürítették egy korábbi választási rendszer, amikor meg még a szocik nyerték 2009. Tehát tényleg, tehát ez egyszerűen borzasztó, hogy nem lehet...
A személyre szabott törvénykezés, igen.
Például, vagy nagyon nehéz szakmai érvekkel tehát gondolkodni közösen. Ez a tapasztalásom volt 2002-2003, akkor voltam egy nem túl hosszú időt Angliában, az Oxford megyei ilyen KEF, ez az Oxfordshire DAT-nak hívták, ez a Drug Action Teamnek Angliában. Egyébként ez volt a mintául szolgálója a magyar KEF-eknek, ez az Egyesült Királyságban működő DAT-ok. és az ottani kábítószerügyésztő fórumnak volt évente 1,5 millió fontja, amiből az ő...
Talán elég erre.
Az ugye, tehát az akkor gyakorlatilag akkor volt 600 millió forint 2000-es évek elején.
Egy vacak milliárd sem
ez
volt.
Egy megyének volt az évi pénze egy szakmai grémiumnak, ami azt mondta, hogy megnézik, hogy a területen mi van, hogy mi a probléma, hogy inkább prevenció kell, vagy inkább tűcsere, hogy inkább a rendőrséget kellett támogatni, és akkor gyakorlatilag kitalálják azt, hogy
szakemberek.
Igen,
ez még ezzel furcsa, hogy megpróbálkoznak igen. ezzel. Igen. Jó, mondjuk az ország, ahol van királyi borztársaság is, akik minden igen. tavasszal kimennek szépen felöltözve várni, hogy a borz előjöjjön először. Igen. Tehát azért ez egy furcsa
igen.
hely.
Igen, de nézd, de önmagában, tehát hogy ez is érdekes, mert én például itt a magyar bormarketinggel kapcsolatban Rókusfajú Pál, aki itt ennek a nem is tudom, miniszterelnök vagy kormány megbizotja, és én vele többször leültem beszélni, és így azt gondolom, hogy tehát nem vagyok egy farizeus abból a szempontból, hogy az én is szoktam inni bort, ittam már bort, meg nem vagyok abstinens, de azt gondolom, hogy problémám sincs az alkohollal, és azt sem mondom, hogyha megiszol egy korty bort, akkor vége az életednek, tehát hogy ezekről lehet beszélni, tehát azt gondolom, hogy lehet kultúrált szerhasználatról beszélni, és hogyha a törvény az alkoholt engedi meg, akkor beszéljünk a törvényes szer használatával kapcsolatos kulturált szerhasználatra, kulturált alkoholfogyasztásra.
Mindannyian tudjuk, hogy olyan nincs, hogy kulturált pálinka fogyasztás.
Tehát hát de miért ne lenne?
Azt nem tudom, de hogy kékpontos haverom, ugye, a Dávid, aki azért azt mondja, hogy nincs gasztronómiai értéke a töményeknek. Ő ez nagyon makacsul.
Hát nézd, én nyáron voltam Csíkszeredán egy kórházi kongresszuson, ahol a búcsú banketten kitettek egy hosszú asztalra körülbelül 50 féle pálinkát, uh-huh. és nem feltétlen a részegség volt, nyilván, hogy akkor most Erdélyben, hogy iszák a pálinkát, nem. És hogy akkor nem tudom, én azt gondolom, hogy megkóstolhatsz uh-huh. akár mondjuk egy, nem tudom én, 2 cent pálinka valószínű, hogyha megkóstolod, és azt mondod, hogy akkor ennek van-e az íznek olyan értéke, ami még nem feltétlen a lerészegedésről szól, és szerintem egyébként ez is egy hatalmas probléma, hogy itt van nekünk az alkohol, mert hogy tradicionálisan meg már nem tudom én, a magyar szőlőtermelés, és hogy vagyunk ezzel, vagy a pálinka, vagy a sörfogyasztással, vagy az egyéb alkoholos italokkal, és azt gondolom, hogy erről beszélni kellene, és például mondjuk a 18 év alattiakkal, tehát nincs Magyarországon például alkoholprevenció, azért, mert hogy akkor erről lehet-e beszélni, vagy nyilván...
De furcsa, mert ez néha azért volt szó, tehát hogy azért az alkohol az fölmerült ezzel a becsült 1 millió alkoholista országával. Tehát abszolút volt egy ilyen kommunikáció, én emlékszem.
Hát igen, de például a kormány megbízott, aki most a drogfelelős, nem tudom, ilyen kormánynak az ember egy országgyűlési képviselő. Igen. Hát ő például azt mondja, nem, hát az alkohol, most csak a drogról beszélünk. Nyilván nem lehet beszélni a drogról az alkohol nélkül, de amúgy meg azt gondolom, hogyha már a kormány azt gondolja, hogy a magyarországi szerhasználat ez egy probléma, akkor igenis, hogy kellene a fiataloknak...
Megpróbálod ebbe a csapdába csalni őket, de ők nem fognak ebbe belelépni.
Hát nem fognak belelépni ebbe a csapdába, nagyon helytelenül, és azt gondolom, hogy kellene beszélni erről, hogy ha alkoholt fogyasztasz, akkor hogy tudod elkerülni az ártalmas alkoholfogyasztást. Itt vagyunk a karácsony előtt, meg a szilveszter előtt, nyilván egy csomó ember fog alkoholt fogyasztani, és egy csomó ember ártalmasan fog alkoholt fogyasztani. Igen. Tehát aki bekerül a sürgősségére, aki valamilyen erőszakos bűncselekményt követel alkohol hatására, ez egy nagyon komoly probléma, és szerintem ezt lehetne ennek, hát nem is mindent megelőzni, de lehetne menni abba az irányba, hogy akarunk erről társadalmi szinten beszélgetni. Lehet-e alkoholt reklámozni az europlakátokon? Hogy van ennek a forgalmazása? Van-e felelős...
olyan meggyőződéses 50 pluszos hölgyel, aki effektíve kiárt aktívan tüntetni még a Juhász Péter féle nagyon régi kendermagas ellen, úgyhogy tolta a Sanax bort. Kombót esténként. És mondtam, de hogy drogos. Tehát mondtam, hogy ez klasszik drogos. De hogy nem. És hogy ez már eleve nehéz.
Vagy most arra gondoltam, hogy képzeld el azt a kocsmát, ugye most az van, hogy 18 év alattiakat alkoholra nem szolgálunk ki, tehát akkor, hogyha adott esetben odajössz hozzám, és én téged 18 év alattinak nézek, akkor elkérem a szemédet. És képzeld azokat a kocsmákat, ahol mondjuk mint egy ilyen mikrofon, így kellene rendelni az alkoholt, ami egyébként mondjuk egy szonda is lenne, és ha már mondjuk 2000-elég fölött lenne az alkohol szintem, akkor azt mondja a kocsmáros, hogy megtagadom tőled az alkohol kiszolgálását, mert itt áll te már eleget, várt a hatást. Miért nem mondja a kormány például, hogy akkor a kocsma program részeként minden kocsmának kötelező venni egy szondás mikrofont, mert ugye már vannak olyan autó, láttam, hogy egy kicsit ilyen hitetlenkedve nézel
rám. Nem csak azt, de akkor mennek a legjobb eladások, tehát könyörgöm, már részegeknek lehet legjobban eladni alkoholt, tehát hogy is mondjam,
Jó, de hát pont itt van mondjuk az alkohol stratégia, ami arról szólna, hogy részeg embernek adunk el alkoholt.
A kormány nem ad el, de a kocsmáros igen.
De akkor gyakorlatilag, ha ez az ember mondjuk olyan szinten mérgeződik meg alkohollal, hogy utána mentőt kell hozzá hívni, és kezelni kell, akkor tulajdonképpen sokkal több pénz megy rá.
Csomó dologgal így van.
Na jó, de hát akkor...
A megelőzés, az sokkal olcsóbb lenne, mint van, a kezelés, de senki nem előz.
De most azt mondom, hogy legyen ez az első lépés egy kulturáltabb alkoholfogyasztás irányának, egy ilyen első lépés, hogy azt mondjuk, hogy meg tudjuk-e azt tenni társadalmi szint. Azt látom, itt az élőadásnak itt lassan vége lesz, hogyha ilyeneket mondok itt valami.
Nem, csak azon gondolkozom. Nem, csak a négy évenként lelövik. Tehát, hogy elkezdenek egy programot, és akkor egy kormányváltás, és lelövik.
Tehát csak nem dobják ki a szondás mikrofonokat, amiben a vodkát rendelnem kell a kocsmában.
Hát, hogy simán kidobják. Tehát nem az a lényeg. Tehát vannak például ez a program, ami az lenne, hogy meg kéne minimálisan egyezni, hogy figyelj, hogy oké, hogyha most itt Isten császárság lesz a következő négy évben, akkor ez a program megy tovább, mert ennek csak úgy van értelme, hogyha ez a ciklusokon átívelő, de ezt ismerjük mindannyian, tehát annélkül nem lehet megoldani.
De figyelj, hosszú távon azt gondolom, mert sokszor én is mondtam egy időben, hogy a magyarországi az alkoholfogyasztáshoz való hozzáállásunk, ez például mondjuk a nyugdíjrendszer védelmében van, mert hogy Magyarországon a pasik, mire nyugdíjba mennek, egy jelentős részük meg is hal, mert addigra tulajdonképpen halálba iszza magát, mi annyi problémája van, a máj, az agy, de tulajdonképpen, ha így végig számoljuk, akkor kiderül, hogy nem, az egy alkoholista életút, az nagyon sok pénzbe kerül a társadalomnak.
Igen.
Nagyon sok pénzbe, és nem csak az, ami ő magát éri, a balesetek, az egészségkockázatok, hanem a gyerekei,
a diszfunkcionális család.
Tehát, így van, tehát hogy gyakorlatilag, hogyha azt mondanánk holnaptól, hogy akkor nézzük meg, hogy a részeg ember, aki már ivott eleget aznap este, annak nem kell még egyet meginnia, és azt mondanánk, hogy akkor ezt következetesen végrehajtjuk, ezzel elképesztő távlatokat nyithatnánk, nem csak népgazdasági szinten, hanem a diszfunkcionális családokban való kár, a saját magára való kár tekintetében szerintem
Elképesztő lenne, igen, de hogy ez egy olyan társadalomban működne, ahol ilyen felnőtt emberek alkotják. Tehát akik,
de egyszer miért nem kezdünk el gondolkodni azon, hogy mint hogyha felnőtt...
Hát az milyen pillanat lenne? Tehát így a föld egy kicsit így megugran, hogy egyszer elkezdenénk gondolkodni. Elmondta azt mindig egy haverom, hogy te nem ellenségeinek se adhatok eszet. Tehát hogy az nem olyan, hogy én most szeretném, hogy ők okosabbak lenne. Nem, mint elkezdünk gondolkodni, az akkor nagyon
igen, nagy baj. Igen, de tulajdonképpen, mi lenne Magyarországnak az igazi jövője, és akkor én is azokkal értek együtt, akik azt mondják, hogy az oktatás. Tehát nem vagyunk sokan, de hogyha okosabbak lennénk, akkor az nagyon sokat segítene rajtunk.
Ez nem egy olyan új ötlet. A finnek például kipróbálták például, és működött.
Igen, így van. Tehát, hogy tulajdonképpen az, hogy így akkor a felnőtteket felnőttednek tekintjük, tehát valahol el kell kezdeni, tehát én nem tudom, hogy tehát egyszer kell húzni egy vonalat, és azt mondjuk, hogy mostantól, és nem mondhatjuk mindig azt, hogy hát ez a hajó már elment.
Igen, csak az a gond, hogy néha voltak kísérletek, hogy elkezdjék, emlékszem, tehát voltak rá ideg, de hogy mindig sikerült visszalépni kettőt, tehát hogy itt nem az a baj, hogy elkezdeni, nem, hogy végigvinni, nem. Például egy ilyen oktatási reform, amit most elképzelünk, amik tényleg azt mondjuk, hogy a legmodernebb eszközökkel, a nagyon jól fizetett tanárokkal, egyenlő, tényleg a nyír baglyoson is, meg a második kedben is egyenlő szintű oktatás, annak az eredményei, pontosan tudjuk, hogy hány év múlva látszanak meg. három vagy négy ciklus. Hát az alatt már mindenkit leülnek, és visszaadják azt, hogy anyám tyúkja, és meg kell tanulni.
Igen, vagy hát mondjuk itt, hogyha már itt a alkohol körül kerültünk, akkor maradjunk itt az egészségnél. Tehát, hogy ugye volt 20 évvel ezelőtt egészségtan oktatás Magyarországon. És akkor ezek így nem tudom, ilyen lett belőlük hittanóra, vagy mindennapi testnevelés óra, nem volt elég tornaterem. Tehát, hogy...
Azt mondta, hogy jó az, aki ez a mindennapi testnevelés, az egy erős dolog volt.
Igen. De nézd, de egyébként, tehát, ha megnézed, lemész a metróba, és megnézed
a kínálatot,
hogy hát tulajdonképpen az emberek teste elképesztő pocsék állapotban van.
De nem ugyanez volt 1643-ban, csak nem volt metró. Meg ugye, ez ugyanez, hogy azt mondják, hogy úristen, mennyi hülye van. És mondom, hát úristen, képzeld már, hogy a jobbágyok felszabadultak volna a Facebookra annak idején, hát ugyanígy tele lett volna baromsággal, csak akkor nem az volt, hogy jó napot kérlek, jobbágyba bekopogok a kastélyba, hogy lenne egy ötletem a gravitációs hullámokról, és puf, lelőtték. Hát, hogy nem... Igazából, tehát a testek, és főleg azért, mert persze rengeteg a mozgás hiány, a táplálkozás, a zavarok, az alkohol, az egész, de hát az éhezés, a nyomorra, a betegségek ugyanezt okozta, tehát szerintem nem volt, a szép emberek nagyon ritkán laktak egy országot.
És akkor jön a kliensem, és azt mondja, hogy most itt olvasgatja, hogy tényleg hogy kéne enni, és sztárbelgyógyászaink elmondják, hogy milyen fantasztikus lenne, ha mindenki répát enne salátával, és a TB-t is azt szerint kellene fizettetni az emberekkel, hogy például hogyan
dohányzik,
hogyan étkezik, és azt mondja, hogy de hát sorry, én nekem a szüleim a egész emésztőrendszeremet meg kiskoromban elcseszték azzal, hogy gyakorlatilag szénhidrátot ettem szénhidráttal, és el voltam hízva, és most is nagyon nehezen állok át valami másra. Tehát azt gondolom, hogy itt megint bejön ez a diszfunkcionális család kérdése, hogy akkor gyakorlatilag ott már a gyereknek a... Tehát mert ugye a diszfunkcionális családnál általában ilyen lelki, meg bántalmazós, meg ilyen dolgokra gondolunk. Miközben is. Például azt mondanánk, hogy mondjuk ez a gyerek hogy tölti a szabad idejét, hogyan mozog, hogyan táplálkozik,
mivel etetik,
így van. Tehát, hogy ezek mind-mind benne vannak, és akkor nyilván, amikor azt mondjuk, hogy egy diszfunkcionális családban felnövés, az nem csak a lelki problémákat, az öngyilkosságot emeli meg, hanem mondjuk a daganatos megbetegedés kockázatát, vagy egyéb testi problémákat, akkor nyilván itt az van, hogy a diszfunkcionális családban benne vannak mindezek a testi problémák is, és az iskola, egy jó iskola, egy jó rendszer, az valamennyire pótolhatná ezeket az otthoni hiányokat, de hát nem jó az iskola.
Ahogy ezt Andró Vaskó Sándor az Agydaganat nevű zenekarban megénekelte, hogy az iskola bekap és lenyel, a család meg mérget lehel. De hogy ez nem erre vonatkozott. Elfelejtettem, 54 vagy 56? 54-es, jó, csak bocsánat, meg a 3 percünk maradt, és ez alatt meg kéne beszélnünk azt a problémát. De nem, mert azt akartam kérdezni, hogy az Z-generációban feltűnően sok az ilyen a pszichés tartozás, személyiségzavar, stb. Feltűnően, ami persze a detektálás minőségének javulását is jelenti, de hogy ez összefügg a témánkkal, a diszfunkcionális családdal, hogy ez egy furcsa történet.
Hát most itt a Z-generációt mondtad, de szerintem a...
Ott tapasztalható állítólag leginkább.
Hát mert ők most a ilyen
neurotikus korban lévő.
Igen, a fiatal felnőttek.
Hát igen.
Jó, igen, mert ugye az alfa, az van 2000, igen. Hogy van az alfa, 2006 után születettek?
Igen, az 2006, igen.
Igen, tehát hogy, és akkor ők akkor most már lassan 20 évesek lesznek, igen.
Úristen, de tényleg mi van? Miért öregszik mindenki így rajtunk kívül? Az emberek így előregednek mellettem.
Igen, tehát hogy végülis azt gondolom, hogy azért a fiatal felnőtt kor az egy nehéz időszak, tehát tulajdonképpen akkor ez az Z-generáció, ugye most ez a 30 körüli.
Hát a detektálás javult, és hogy igazából ugyanannyi borderline-os van, mint a X-generáció.
És ők azok, akik már legalább 15 évet eltöltöttek a NER-ben, mert ők ugye már...
Az milyen, de az nem, abbe bele sem tudok gondolni, igen, azért. Régen minden jobb volt. Tehát, hogy ezt kell mondjam is, hogy ez a... Amik... És hogyha nem járt volna az időnk, akkor itt is még ez jó lenne, de most már valószínűleg...
Igen, kell, tehát hogy... akkor csak egy mondat, akkor egy kicsit komolyra fordítva a szót, hogy azt gondolom, hogy azért a fiatal, tehát a kamaszkor nyilván az a lázadás ideje, és a fiatal felnőtt kor, az pedig, hogyha nincsenek igazán céljaid, ha nem látod azt, hogy te tudsz egyről kettőre jutni, akkor azt gondolom, hogy akkor marad egy picit az önrombolás, és nagyon sok fiatal felnőtt valahol.
Tehát nem endogén, nem hozzák magukkal a DNS-ükben ezeket a problémákat, hanem olyan...
Környezet, igen.
Hát, hölgyeim és uraim, újra felolvasom ezt a kis regényt. Szemejátsz János pszichiáter addiktológus, az Integrált Drogterápiás Intézet közalapítványának szakmai vezetője, címzetes docens és pszichoterapeuta.
Nagyon köszönöm.
És bele tudtam tenni, beépítettem az egészet. Igen. Köszönöm, itt voltam, mi folytatjuk a beszélgetést, önök is beszélgessenek, azt sem árthat, és ne felejtsék el, hogy azért a gyerekek hallgatnak minket. Ez lett volna a mai.